Nagyon fontos újra és újra a helyes kérdéseket feltenni.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Már abból, hogy milyen kérdéseket teszünk fel magunknak, ezzel irányítjuk a gondolatmeneteket. És van egy ilyen kijelentés, amit újra és újra érzek én, és ez tényleg erős, hogy semminek nincs olyan nagy hatalma, mint annak a gondolatnak, ami elindult a fejünkbe. És ezért, mint befektető is, de több szemszögből nap mint nap, ez egy fontos döntés, hogy milyen gondolatot engedünk egyáltalán be a fejünkbe. Mert ha egyszer megérkezett, akkor ezt nagyon nehéz kitenni. Ma újra, és az az érzésem, hogy ez biztos, hogy nem az utolsó alkalom, egy olyan témát veszek kézbe, ami foglalkoztatni fog egyre intenzívebben, és aminél megint mi döntjük el, hogy milyen kérdéseket teszünk fel, és mivel foglalkozunk, ez az összefüggésben van a mesterséges intelligencia fejlődésével. Nagyon sokszor hallom azt az általános kijelentést, mikor ez szóba kerül, és az is szóba jön, hogy nagyon gyorsan rengeteg tevékenységi kört az automatizáció meg fog változtatni, de mivel erről, hogy a technológia és az automatizáció meg fog változtatni dolgokat, érzésből már olyan rég beszélünk, és nagyon-nagyon sokan úgy érzik, hogy ők nem érintettek, ezért jön az a kijelentés, hogy na ja, azt majd megnézem, hogy fog sikerülni engem automatizálni. És ezzel sajnos már ezzel a kijelentéssel és ezzel a forma megközelítéssel le is van zárva sok embernek a téma. Szerintem a helyes kérdés az lenne, és ezt újra nap mint nap érdemes, vagy újra és újra érdemes feltenni, hogy melyik részeit a munkámnak lehetne automatizálni. Tehát, hogy én saját magam nézzem meg, hogy nap mint nap mit teszek, mi történik, és annak azoknak a munkafolyamatoknak mennyi részét lehetne kihelyezni, lehetne valamikor automatizálni. És a másik kérdés, hogy mibe tudok én jobb lenni, hogyha például mesterséges intelligenciát használok, vagy kombinációval, mesterséges intelligenciával mennyire tudok jobb lenni. A fontos az, hogy ezeket a kérdéseket érdemes mindenkinek saját maga feltenni, mert ezt elfogadhatjuk, a kérdéseket fel fogják tenni, a kérdéseket felteszik. Vagy vállalatok tulajdonosai, vagy ha nem, akkor egyre több szolgáltató kívülről, aki jön, és megmutatja a vállalkozóknak, megmutatja a menedzsmenteknek, megmutatja a tulajdonosoknak, hogy milyen üzleti modell részeket lehet automatizálni, ami segítségével a vállalatnak az outputja, az eredménye jobb lesz. És ők kreatívak kell legyenek. Miért? Hát azért, mert ha jönnek ezekkel a gondolatokkal, akkor a magyarázatokat is kell hozzák, hogy miért helyes, miért jó az ők modellükkel dolgozni. Mielőtt ma a témába mélyebben belemegyünk, egy pár szakmai kifejezést is hozok előre, mert ezek lényegesek. Az egész mesterséges intelligencia univerzumban rengeteg téma is van, nagyon sok anekdóta is van, nagyon sok félreinterpretáció is van, és erre más lehetőség vagy más választ. Én nem találok mind szembenézni a témával, és a tényeket egyszerűen próbálni szeletenként feldolgozni. Egyszerre úgysem lehet mindent. Az első szakmai kifejezés, ami megjelenik néha, az a lerövidítésből LLM, ez a Large Language Models, ami azt jelenti, hogy erre a témára rá programozott rendszerek, azok nagyon-nagyon hosszú szövegeket különböző nyelveken képesek feldolgozni, és ebből a nagyon nagy szöveg mennyiségből és a szavaknak a kombinációjából képesek ezek a rendszerek új szövegeket kreálni. De még mindig ez a rendszer is csak abból tud kreálni, mert gyorsabbak a technikai hátterek, mert nagyobb a tárolókapacitások, amit megkap a rendszer. Tehát ezeknek nagyon szűk a felhasználási lehetőségük, mert ezek a programok csak arra vannak ráprogramozva, hogy nagy adat vagy nagy szavak mennyiségéből, szövegmennyiségből összeállítani egy következőt, és itt még az a kérdés, hogy ez mennyire értelmes, amit összeállítottak. Ez alapjában egy más sztori, de képesek alkotni, képesek kreálni a megadott szavakból szövegeket. Egy következő, amit hallunk lerövidítésben, ez a GPT, de itt most nem arról a GPT-ről beszélek, ami a Microsoftnak ugye most a portfóliójában benne van, az a GPT családnak egy verziója. Tehát a GPT-ből is nagyon sok verziója van. Ez a Generative Pre-trained Transformer. És ezekből a GPT verziókból nagyon-nagyon sok van, és ez a következő években még jobban terjedni fog, mert erre most nagyon sok likviditás tőke megy, hogy ezeket fejlesszék. A kérdés ugye mindig az, hogy hol áll most aktuálisan a mesterséges intelligencia. Van az egyik verzió, az úgynevezett Narrow AI, tehát ezek nagyon szűk feladatkörökre programozott megoldások, amik egy bizonyos dolgot tudnak, ezt lehet, hogy tudják nagyon gyorsan, ez lehet, hogy tudják nagyon nagy kapacitással, de ebből tovább fejlődni nem nagyon tudnak. Tehát itt saját magából a mesterséges intelligencia nem tud. Itt a kifejezés is, hogy mesterséges intelligencia nem helyes, hát ezt látjuk, hogy eddig az első 2-3 modellnél az, hogy valójában itt egy mesterséges intelligenciáról beszélünk, nem teljesen helyes, hanem ezek csak idézőjelbe leprogramozott rendszerek nagyon nagy kapacitással és gyorsak tudnak lenni. Az a része a mesterséges intelligenciának, amitől egy picit félünk, és félnek az emberek, mert nem tudjuk még, hogy hova tegyük, ez a lerövidítésbe az AIGI, az Artificial General Intelligence, tehát nem narrow, ami be van szűkítve egy témára, hanem general, tehát ez már képes komplex összefüggéseket saját maga kreálni, de ott még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez ma már működjön. Azok, akik ezen dolgoznak, a programozók, a fejlesztők, azok látják, hogy ez jönni fog, de ahhoz, hogy oda kerüljenek a programok, ahhoz még nagyon sok fejlesztés szükséges. Hát ugye, ha nagyon sok fejlesztésről beszélünk, akkor hozzá is lehet mondani, nagyon sok pénzre van szüksége a rendszereknek, mert ugye ezeket a programozásokat, ezt valaki el is kell végezze, és ez nem megy már hónapra, csak azért, mert esetleg jó egy ötlet, ez még nem jelenti azt, hogy akkor automatikusan pénz is áll rendelkezésre. Tehát itt még idő kell. Amit eddig láttunk a mesterséges intelligenciánál, az, hogy az ember megmondja, hogy mik a paraméterek, és a gép, a program ezt kvázi megtanulja, és mivel gyorsabb, ezért ezt hamarabb, gyorsabban össze tudja hasonlítani. Vegyünk egy példát, az ember azt mondja a programnak, hogy így néz ki egy gyalog az útat például átkelő, a zebra csíkon egy, így néz ki egy ember, és ad a gépnek 10 millió képet, és ebből a 10 millió képből, ha a gép valami más képet lát, akkor ezt összehasonlítja, és ebből nem is tanulja meg, hanem ebből az összehasonlításból van egy 0-1 verzióba, igen vagy nem, modell, hogy akkor felismeri, hogy néz ki egy gyalogmenő ember. De az, hogyha ez az ember ül, ez már ennek a gépnek nehezebb. Mert erre esetleg nincsen kép, hanem arra voltak a képek, hogy felismerje, hogy egy gyalogló, egy menő, egy álló ember hogy néz ki. Tehát ebből még nem tudnak ezek a rendszerek tanulni. Az új mesterséges intelligencia, ami még csak most nyílt meg, mint dimenzió, az kezd összefüggéseket felismerni. De még egyszer, ez még nagyon sok fejlesztés kérdése. Ez a dimenzió körülbelül az, mint annak idején a Go játéknál a DeepMind rendszer nem aszerint játszott Go-t, hogy a programozók megtanították, hogy eddig milyen lépések léteztek a Go-ba, tehát mind összehasonlítva ezzel a 10 millió képpel egy álló emberről, és ebből összekombinálta a rendszer, hogy akkor, ha játszik, akkor melyik húzásra, melyik lépést tanították neki meg, vagy melyik létezett eddig, hanem ugye a DeepMind az legelőször elkezdett foglalkozni a Go játékszabályokkal, és ebből kezdett el kreálni saját maga játék lépéseket. Tehát ez egy következő dimenzió, és ez az, ami a mesterséges intelligenciánál is lassan még ezután jönni fog. Na most, hogyha megnézzük, akkor ugye ezek az egyszerűbb technikai megoldások, ez még nem mesterséges intelligencia, és a legtöbb programozó pillanatnyilag főleg azért foglalkozik ezekkel a témákkal, hogy pont ezt a kérdést megnézzék, hogy milyen munkakörökbe, milyen feladatkörökbe lehet segíteni, lehet optimalizálni, lehet az embert abból a feladatból felmenteni, ami alapjában egy monoton, rutin feladat, és amire az emberi kapacitás nem lenne szükséges. Tehát ez olyan, mint hogyha azt látjuk, hogy egy Lamborghinivel valaki mindig a szántóföldre megy, de látjuk, hogy azt a motort fel lehetne használni Forma 1-es versenyre, akkor persze, hogy érdemes azzal foglalkozni, hogy tudom felszabadítani a szántóföldről, milyen más struktúrát kell feltaláljak, hogy ezt a többre képes kapacitást onnan ki tudjam venni. Körülbelül ezt így látom a technológia és az ember hasonlóságába is, hogy miért érdemes a technológiát felhasználni, hogy az emberi kapacitást tudjuk másra használni. De ahhoz persze, hogy kell azzal a kérdéssel foglalkozzunk, hogy milyen kapacitásunk van. Tehát ezen dolgoznak, hogy a rendszereket egyszerűbbé tenni. Ami még nem olyan egyszerű, az az, hogy komplex témákba ez még nem sikerül, de ha ma valaki felteszi a kérdést, hogy oké, ez meddig fog tartani, amíg ez elérhető, akkor ma kutatások azt mutatják, hogy valahol olyan 2030 és 2035 között sikerülhet azt az innováció lépést megtenni, hogy az AGI rendszerek, tehát a General Intelligence, ezek erősebben megjelenjenek. A pénznél ugye, hogy a fejlesztőknek pénzre van szükségük, ugye az a nehéz, mert hogyha erről a témáról valaki beszélget, akkor nagyon nehéz akár kívülről is megkülönböztetni, hogy most egy zsenivel beszélek, vagy egy kóklerre beszélek, mert a téma az annyira az eddig megszokott normális, strukturális rendszerek fölött van, utópikusan is hangzik nagyon sokszor, hogy itt most eldönteni, hogy kinek adom a pénzemet, egy valódi zseninek, aki egy olyan témába fejleszt bele, ami érdekes tud lenni, és ott jön a következő kérdés, hogy mennyire érzi ő azt a határt, ameddig a fejlesztéssel szabad menni, és hol kell esetleg megállni, vagy akár egy olyannak adok pénzt, akinek esze ágába sincs valami fejleszteni, és azzal is foglalkozni, hogy ez etikus vagy nem etikus, hanem egyszerűen csak egy ilyen sztorin keresztül, ami most egy nagy hype, csak a pénzt akarja kivenni a pénzadónak a zsebéből. Itt a nagyvállalatoknál ugye megvan az az előny, hogy ők, ha ezzel a témával foglalkoznak, akkor egészen más a kapacitásuk, más dimenzióba tudják a témákat kézbe venni, még itt is megtörténik nagyon sokszor, hogy valami témát felvásárolnak, és abból látják azt, hogy juhú, akkor ebbe a témakörben mi most nem kell saját magunk fejleszünk, mert itt meg tudunk venni egy márkát, egy megoldást, egy ötletet, és utána rájönnek, hogy na ja, ezzel nem értünk sokat el. De hogyha egy ilyen infrastruktúrában vagyok, mint befektető benne, és például egy ilyen sztorit veszek meg, akkor ezt a nagy infrastruktúra kibírja. Tehát ma egy Google, egy Alphabet, egy Apple, egy Microsoft, az AI témával foglalkoznak, tehát a mesterséges intelligenciával, akkor nekik persze, hogy több a lehetőségük pufferre is, és itt a befektető témája jelenik meg, mert nagyon sokszor kapok, és ezt már mondtam, hogy a kriptohype után nagyon sokszor most jönnek ügyfelek oldaláról is ötletek, és témák, és javaslatok, hogy akkor most mibe érdemes befektetni, és ez nagyon kezdeti stádiumban van, de hogyha ez sikerül, akkor ez robbanni fog, vagy nem. Tehát ez az álmodozás arról, hogy valami a kezembe van, ami szor szár, szor ezer, szor tízezer fogja nekem megfinanszírozni az exitet. Ez egy pont ebbe a témába egy nagyon veszélyes játék. Ha megnézzük a nagy amerikai vállalatokat, ahhoz hozzá kell mondani, hogy nekik a marketing brandjük, a marketing aktivitások sokkal jobb és erősebb, mint az európaiak, mert ha ma valaki mesterséges intelligencia témákra és technológiai megoldásokra gondol, akkor persze, hogy itt a big tech vállalatok vannak előtérbe, és hát az idén 2023-ban az érdekes az, hogy mind a három hullám, ami az idén eddig látható volt a piacokban, a piacokon, az pont a likviditást hajtotta a tech szektor irányába. Az első március elejétől a banki szektorban a bizonytalanság, onnan aktív likviditási kiáramlás történt, pluszba ahhoz, hogy konzervatív befektetők likviditást vontak ki, és tették át máshova, onnan még pluszba a tech szektor irányába áramlott át tőke, miután másfél éven keresztül a technológiai szektor nem nagyon szárnyalt, nagyon sok esetben erősen visszaesett. Azután pluszba február elejétől, január végétől a mesterséges intelligencia hype pluszba elindult azzal, hogy Microsoft kiment a kirakatba azzal, hogy az OpenAI témáját megvásárolta, és most a bizonytalanság az adósági plafon kérdésével megint hajt likviditást a technológiai szektor irányába, tehát ezek a szektorok profitálnak ebből, ami jó a mesterséges intelligenciának is, mert minél több likviditás áramlik ebbe a szektorba, annál több likviditás áll ennek a résznek is rendelkezésére, hogy itt fejlesszen, és a témát ugye vigye tovább. Egy jó kritikus megközelítés az, hogyha ma valaki mesterséges intelligencia körüli projektekkel foglalkozik, akkor a valódi zsenik és a valódi jó szakemberek ebbe a témába nem álmodoznak a milliómosok leszünk exitről, és nem a meggazdagodási modellt mondják el az embereknek, hogy ezért adják ide a pénzüket, hanem itt is, mint más szakmába is, aki a témakörében valójában jó, az a szakmának, az eszköznek a szépségéről, a lehetőségeiről, a dimenziójáról, ezekről beszélget, és nem abból, hogy mennyire gazdag lesz, és majd nem kell dolgozni, mert akkor az már most azt jelenti, hogy nem azért van ez a téma az asztalon, mert ő ebbe valójában jó, és szenvedélyből veszi ezt kézbe, hanem azért van, mert valami sztorit el akar valakinek adni, hogy ő megkapja a pénzt. A nagyoknál is az érdekes az, hogy pont ebben a mesterséges intelligencia kérdésben kinek fog sikerülni újra feltalálni magát. Hát ha ma megnézzük a nagyokat, akkor egy Microsoft pillanatnyilag most éppen újra feltalálja magát. Az első hullámot Bill Gates elindította, és az volt egy nagy innováció, de azután ez ugye meg is állt, és miután Bill Gates és Steve Palmer is kiszálltak, és egy új menedzsment vette át, megmaradhatnak, mint tulajdonosok, de aktuálisan azt lehet mondani, hogy a Microsoft egy pár éve újra találja fel magát, ami nagyon nehéz. Ez általában ugyanabban annak az ős alapítóknak nem szokott sikerülni, ez egy következő generáció kérdése. Tisztán azt ki lehet mondani ma, hogy Google és Alphabet is keresi saját magát. Az egész mesterséges intelligencia téma egy eszköz nekik, hogy ezen ez sikerüljön, de még a sztori nincsen valójában véglegesen eldöntve. Tehát, hogyha visszamegyünk az első kérdéshez, a mesterséges intelligenciával összefüggésbe, érdemes megnézni, hogy az én hatáskörömet, munkakörömet egy mesterséges intelligencia erősíteni tudja, és ezen keresztül tudom növelni az értéket, gyorsabb, jobb, hatékonyabb fogok lenni, vagy akár kell védekezzek, és azzal kell foglalkozzak, hogy hogyha a mesterséges intelligencia témája az én feladatkörömet érinteni és veszélyeztetni fogja, akkor mik az alternatívák, hol kezdődök én, hol van az a kombináció, ahol technológiai rendszereket felhasználva tudunk még hatékonyabbak lenni. És mikor ez a vita megvan, és ez egy záró gondolat, akkor jön nagyon sokszor ugye a rémképek és a félelem. Ma nem érzem azt, hogy a mesterséges intelligencia mit tudom belőlünk irodakapcsokat fog csinálni, amire így is úgy is már nincsen szükség, hanem a fő téma és a fő félelem, ami meg kell legyen, az azokból az emberekből indul ki, akik ezekre a társadalmi transformációra nem akarnak felkészülni, akik azt hiszik, hogy az ellenállással ezt lehet blokkálni, akik nem nyitottan mennek a kérdésekkel szembe, és megnézik, hogy ez hogy lehet proaktívan felhasználni és kézbe tartani, hanem leblokálnak, és azt mondják, hogy erről nem is akarok hallani, ez nonsens, és olyan politikai erőket választunk meg, aki segít nekünk a múltba visszamenni, a jövő nem érdekel, mert az a kifejezés, hogy fél a gazdasági és a globális piacon a felosztás, ez egy új dimenziót, egy új szemszöget fog kapni, mert jobban jön a kérdés, hogy ki az az ügyfél, aki fizet valamiért, és ki az, aki a know-how-t tartja, és ezen keresztül szabályokat tud megszabni, szabályokat tud irányítani. És az, hogy ma a kutatások pont a mesterséges intelligencia témába és a likviditás ehhez nem itt Európában áll rendelkezésünkre, hanem nagyon messze Amerikába, Kínába, Indiába, egyebütt, ez nem azt jelenti, hogy függetlenebbek vagyunk, hanem azt jelenti, hogy biztos, hogy egy nagyobb függőségbe megyünk bele. És ezt mind befektető is az én portfóliómba is tudom irányítani és megnézni kritikusan, hogy mekkora része, és van-e egyáltalán része a portfóliómnak, ami hozam elvárásoktól független a technológiai fejlődésekkel, innovációkkal foglalkozik, ezt lefedezi, és a fontos tükörbe nézni, hogy állok én ehhez a kérdéshez. A jövőben az a kérdés fontos lesz, hogy kivel tudok erről beszélni, kivel tudom ötleteket megosztani, kivel tudok erről vitatni, hogy tudok ezzel foglalkozni, hol ismerem meg a megoldásokat. Ezek lesznek a fő kérdések, és nem az, hogy majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Ezzel ma is egy kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.